Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Roszkonyi Ádám vagyok. 9 szabálysértési ügyben 6 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész az áprilisi és május 1-i demonstrációkon történtek ügyében. Nagy Gábor Bálint azok esetében kezdeményezte az országgyűlés elnökénél képviselői mentelmi joguk felfüggesztését, akik a szabálysértési eljárásban önként nem mondtak le mentelmi jogukról. Szabálysértési eljárásban ellentétben a büntető eljárás szabályaival az országgyűlési képviselő önként lemondhat a mentelmi jogáról, mondta az Inforádiónak Fazekas Géza, a legfőbb ügyészség szóvivője.
A rendőrség akkor tesz előterjesztést egy szabálysértési ügyben a legfőbb ügyészség felé a mentelmi jog felfüggesztésére, amennyiben a képviselő nem él ezzel a lehetőséggel, nem mond le önként a mentelmi jogáról. 6 képviselő esetében és 9 ügyben, tehát 9 szabálysértési ügyben fordult ezért a legfőbb ügyész az országgyűléshez, a 6 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése érdekében.
Ez 9 ügy, 9 különböző demonstrációhoz kapcsolódó eljárás, amelyek részben a polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, illetve a gyülekezési joggal visszaélés miatt indultak. Folytatta a szóvivő.
A 6 képviselő egyébként Lőcsei Lajos, Bedő Dávid, Tóth Endre, Sebő Kéva, Tordai Bence és Tompos Márton. Közülük Bedő Dávid 4, Lőcsei Lajos 3, Tompos Márton 2, még a további képviselők 1-1 szabálysértési ügyben érintettek.
A mentelmi jog felfüggesztéséről az országgyűlésnek kell döntenie. Amennyiben ez megtörténik, ezen szabálysértési ügyekben akkor folytathatja le a rendőrség a szabálysértési eljárásokat az érintett képviselőkkel szemben, tette hozzá Fazekas Géza, a legfőbb ügyészség szóvivője. A magyar-francia-román hatóságok közös munkája eredményeként jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le a rendőrök. A kábítószer piaci értéke elérte az 1,8 milliárd forintot, közölték a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság illetékesei. Szabó Gergő összeállítása.
175 kg drogot, ezen belül 152 kg kokaint foglalt le a rendőrség egy tavaly nyár óta tartó magyar-francia-román közös akciósorozat keretében, közölte Tomsics Tulipán, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság megbízott bűnügyi főkapitány helyettese.
Hogy Spanyolországból rendszerint induló buszjáratok csomagterében elhelyezett bőröndökben szállították a kábítószert Pest vármegyében, illetve Budapesten található depólakásokba. A nyomozás sikere érdekében nemzetközi együttműködés jött létre a román, illetve a hazai hatóságok között. A terjesztés egyik kulcs szereplője egy 58 éves férfi volt, aki román kapcsolatait használta fel a szervezéshez. Magyar felkérésre a francia hatóság tavalyi év októberében Párizstól nem messze ellenőrzés alá vont egy magyar kamiont, mely pótkocsijának rejtekében 134 kiló kokainra bukkantak. A járműben utazó 2 magyar állampolgárt letartóztatták. Ekkor a francia viszonylatban is kiemelkedő mértékűnek számító kokain lefoglalását követően a francia hatóságok is csatlakoztak a nemzetközi együttműködéshez, a közös nyomozócsoporthoz. November közepén Győrtől nem messze az M1-es autópályán ellenőrzés alá vontunk egy Hollandiából érkező trélert, ahonnan további 4 kg kokaint és 7000 darab ecstasy tablettát foglaltunk le. November végén az Ártándi határátkelő helynél román kollégák a mi jelzésünk alapján feltartóztattak egy 34 éves férfit, aki 2,5 kg kokain tervezett kicsempészni az országból. A Pest vármegyei kollégák végül július 8-án egy nagyszabású akciót hajtottak végre 125 fő rendőr részvételével. Összesen 13 helyszínen csaptunk le. Összességében elmondható tehát, hogy a közel egy éve tartó nyomozásban lefoglalásra került nagyságrendileg 175 kg kábítószer, melyből több mint 152 kg a kokain. Ennek a piacon lévő forgalmi értéke megközelítőleg 1,8 milliárd forint.
Nisóci József Levente, A Pest vármegyei főügyészség osztályvezető ügyésze arról beszélt, hogy miért volt szükség az ügyészség segítségére az ügyben.
A magyar eljárás során az ügyészség abban tudott segíteni a nyomozatosságnak, hogy a különböző leplezett eszközök alkalmazásában az ügyészi intézkedéseket megtette, tehát úgy a lehallgatásról, mind a hely titkos megfigyeléséről, illetve az információs rendszer titkos megfigyeléséről. Ezeknek eredményeként rajzolódott ki mind a kapcsolati háló, mind pedig az elkövetési magatartás, amit így lehetett konkretizálni az egyes eljárási cselekményeket.
Horváth László, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a sajtótájékoztatón a kormány által meghirdetett drogok elleni küzdelem eredményeiről számolt be.
Ez a tényleg jelentős fogás, ez azt jelenti, hogy összességében, és most csak kokainról beszélek, 500 ezer adag kábítószer már nem jut el a fogyasztókhoz, és hát azt lehet mondani, hogy közel 4 milliárd forint pedig nem fogja dagasztani a kábítószerkereskedők zsebét. Csak a múlt héten Pest megyében lefoglalt kábítószer mennyisége is több mint 40 ezer adaghoz lett volna elegendő, és meghaladja értéke több mint 400 millió forintot.
Horváth László hozzátette, a drogokkal szembeni zéró tolerancia a társadalom jogos önvédelme.
Ezúttal a hazai boltokban forgalmazott rumokat tesztelte a Nébih. Az ellenőrök összesen 20 ilyen elnevezésű szeszes italt vizsgáltak, amelyből 2 volt magyar gyártású, 18 pedig külföldön készült. A vizsgált termékek többsége megfelelt az előírásoknak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal borászati és alkoholos italok igazgatóságának vezetője. Barátosi Gábort Sipos Ildikó kérdezte.
A legújabb Nébih Supermenta terméktest összehasonlító vizsgálatába 20 rum került be, amelyek hatósági, laboratóriumi és kedveltségi vizsgálatokon is részt vettek. Egy termék esetében jelölési hibát tártak fel a szakembereink, egy másik rum esetében élelmiszer minőségi problémával találkoztunk, mindkét forgalmazóval szemben eljárást indítottunk. Laboratóriumban ellenőrizték a szakértők a termék alkohol, metanol, cukor és egyéb illó komponenseinek mennyiségét, arányát, hogy megfelel a rumokra előírt szigorú szabályozásoknak, majd összetett jelölésvizsgálatot is elvégeztünk, ellenőriztük a kötelező elemeknek a címkén történő föltüntetését, illetve az egyéb jelölési elemek megfelelnek-e a címkén a vonatkozó kritériumoknak, azaz nem megtévesztő-e egy-egy rumnak a jelölése.
Ugye említette azt, hogy egy terméknél találtak minőségi problémát. Gondolom, hogy ahhoz, hogy rum néven forgalomba lehessen hozni egy szeszes italt, ehhez számos kritériumnak kell megfelelni. Milyen kritériumoknak?
Igen, a rumok esetében ugye fontos, hogy a nádcukor gyártásakor keletkező melasz vagy szirup, vagy magának a cukornádnak a levének az alkoholos erjedésével készült alkoholtartalom legyen, amely minimálisan 37,5%. A rumok esetében maximum 20 g cukor lehet az ízlekerekítése véget a termékben, és akkor nevezhetjük rumnak, hogyha ezeknek az előírásoknak megfelel. Minden más esetben, amennyiben az íze hasonló a ruméhoz, de mondjuk nem nádcukorból készül, abban az esetben nem szerepelhet a rum megnevezése terméken.
Említette azt, hogy egy termék esetében volt kifogás, konkrétan milyen jellegű minőségi kifogás volt, vagy más kifogást találtak?
Igen, itt az az egyszerű esettel álltunk szembe, hogy a termék alkoholtartalma az nem érte el a rendeletben meghatározott minimális 37,5% értéket, alacsonyabb volt, így nem viselheti magán a rum megnevezést, csak egyéb szeszes italként kerülhet forgalomba.
De a többi termék rendben volt.
Így van, alapvetően rendben volt. Egy jó hír, hogy a nagyobb üzletláncok kereskedelmi polcain a rum kínálat jogszabályok szerint megfelelő.
Barátosi Gábort, a Nébih borászati és alkoholos italok igazgatóságának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét megszaporodott a Magyar Nemzeti Bank nevében kezdeményezett csalási kísérletek száma. Csak idén az év első 6 hónapjában a banki ügyfelek 172 ilyen esetet jelentettek, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője Binder István.
Kétféle csalási mintázatot látunk, mind a két esetben a jegybank munkatársaként mutatkoznak be a telefonon jelentkező csalók az egyik eljárás során azt füllentik az ügyfeleknek, hogy jogtalan tranzakciókat látnak a bankszámlájuknál, kártyájuknál, és adatokat szeretnének egyeztetni. Ennek az adategyeztetésnek az a lényege, hogy megpróbálják megszerezni a bankszámla vagy bankkártya bizalmas azonosítókat, adatokat, akár a kártya hátlapján található háromjegyű CVC-kódot is, vagy akár PIN-kódot is, és ezt követően online vásárlásokkal próbálják leemelni az ügyfelek pénzét, az ügyfelek számlapénzét vagy kártya összegeit. A Nemzeti Bankra hivatkozó másik csalási típusnál úgynevezett telefonos piackutatást végeznek. Általánosságban arról érdeklődnek szintén a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak kiadva magukat, hogy az ügyfelek értesültek-e úgy általában a banki csalásokról, azoknak a típusairól, és a beszélgetés megint csak oda fut ki a végén, hogy eloszlatva az ügyfelek képességét megpróbálják kiszedni tőlük a banki adataikat. Ebben az esetben is nyilvánvalóan a fogyasztók megkárosítása a cél. Összességében a jegybank nevében történő visszalésről 172 ügyfél számolt be a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltatón az első fél évben, tehát azt lehet mondani, hogy megint egy csalási hullámot látunk. Nem ez az első, hiszen 2023. szeptemberétől, aztán tavaly májusban, szeptemberben újabb és újabb kísérletek voltak. Akár a Nemzeti Bank számát, telefonszámait tudták időlegesen klónozni, akár különböző befektetési, garanciavállalási felhívással fordultak az ügyfelekhez a Nemzeti Bank nevében, tehát nagyon sokszor használják a mi nevünket, és ezért tesszük mindig azonnal közzé a felhívást, azonnal tájékoztatva az ügyfeleket arról, hogy nagyon kell figyelni, hiszen ismét egy hullám közepén vagyunk.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Roszkonyi Ádám vagyok. A Pro Veritate Közhasznú Egyesület 2025-ben harmadik alkalommal hirdette meg a Jogsztori gyermekrajzpályázatot, amely idén első ízben nemzetközi szinten is nyitva állt a 6 és 15 év közötti korosztály számára. A jogi ismeretterjesztést és érzékenyítést célzó kreatív program célja, hogy játékos, mégis elgondolkodtató módon vezesse be a gyermekeket a jogvilágába, miközben fejleszti véleményalkotó készségeiket, művészeti érzéküket és társadalmi felelősségvállalásukat is. Az idei gyermekrajzpályázat tapasztalatairól és a jogi ismeretterjesztés lehetőségeiről kérdeztem Török Csabát, a Pro Veritate Közhasznú Egyesület elnökét. Mi ennek a rajzpályázatnak a lényege, mi volt az idei tematika?
Alapvetően talán onnan érdemes kezdeni, hogy ugye a gyermekek védelme, az oktatásuk, nevelésük, fejlesztésük, a tehetséggondozás egy kiemelten fontos, illetve alapvető társadalmi szükséglet és érdek. Magyarország alaptörvénye is azt mondja, ugye, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, illetve ezekhez szükséges védelemhez, gondoskodáshoz. A mi társadalmi felelősségvállalásunk és a hitünk az tulajdonképpen abban rejlik, hogy szerintünk a gyermekeknek a jövőre, a tudatos felnőtti létre, az őket körülvevő világváltozásaira, a számos kihívásra, akár mondhatom azt veszélyekre, a digitális átalakulásra, és sorolhatnám ezt nagyon hosszan, hát a mindezekre való felkészülés iránt vagyunk mi tulajdonképpen elhivatottak, és ugye egy olyan rajzpályázatot hirdettünk meg, amelynek a keretében a gyermek jogsztori néven, amelynek keretében a gyermekek tulajdonképpen a saját nyelvükön művészi, kreatív kifejezés móddal és eszközökkel ismerkedhetnek meg tulajdonképpen a jogvilágával, a jogi alapfogalmakkal, azáltal, ahogy ugye elkészítik ezt a rajzot, és egyáltalán felkészülnek mondjuk a szülővel vagy a pedagógussal például erre a rajzpályázatra.
Melyek voltak az idei díjazott alkotások?
Az idei évvel számos olyan pályázat érkezett be a rajzpályázatra, amelynek a témája mondjuk a jog és az igazságosság, vagy a jog szimbolikája volt. Nagyon-nagyon sok pályamű érkezett környezet, illetve természeti értékek védelme témakörében, vagy például egyébként kiemelten sok pályaművünk volt állatvédelmi témakörben, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ahogyan az előző évek és az előző két pályázat során is adott volt, vagy fennállt ez, az egyenlőség, az elfogadás, a jó és a rossz küzdelme, jó és a rossz harca, illetve különböző történetek jogi szemmel történő feldolgozása az idei évben is egy kiemelt témakör volt egyébként, és számos ilyen tematikájú pályázatot tudtunk fogadni.
A gyermekek jogi tudatosságának hát növelése és ennek elmélyítése. Azért nyilván, hogy ehhez kell pályázatokon kívül komolyabb oktatásra is szükség van. Nos, hogyan találkoznak ők elsőként a joggal, jogi fogalmakkal? Nyilván, hogy nem egyetemi szinten és paragrafusokat olvasva.
Tisztában vagyunk vele, hogy a jog, illetve a jogvilága azért önmagában igen nehezen megfogható és tág kifejezések. Hát különösen ugye kisgyermekek részére, ugye az nagyon fontos, hogy a pályázatunk is alapvetően általános iskoláskorú gyermekek részére került meghirdetésre, mert hiszünk abban, hogy tulajdonképpen már ebben az életkorban is fontos, és mindenképpen hasznos beszélgetni a gyermekekkel, hát számtalan a jogvilágába tartozó különböző kérdésről és témakörről. Visszatérve tehát ugye a jog és a jogvilága tényleg nehezen megfogható. A gyermekek nyelvén, a gyermekek világában, az ő kontextusukban, egyébként például egy gyermekpedagógus közötti beszélgetés, vagy egy gyermekszülő közötti beszélgetés során vagy eközben, hát a közös gondolkodás a párbeszéd révén egyébként átadhatóak azok a szükséges ismeretek egyébként már akár ilyen kisgyermekeknek is, amelyek a pályázatra való felkészüléshez feltétlenül szükségesek. Gondolhatunk itt arra egyébként, hogy nyilván ugye ezen beszélgetések során például játékos, kreatív módon különböző konfliktus helyzeteket vázolhatnak fel, beszélhetnek át, és ezáltal oldhatnak meg, így találhatnak mondjuk megoldást például egy addig nem kezelt, vagy a látókörébe, a gyermek látókörébe nem került társadalmi problémára például. Vagy például jobban megérthetik egyébként ezen beszélgetések alapján az őket, a gyermekeket, vagy általában az embereket megillető jogokat, kötelezettségeket, felismerhetnek jogsértéseket egyébként. Mi közétettünk egyébként, és készítettünk egy tulajdonképpeni elsősorban pedagógusoknak szóló kis segédanyagot, amelynek a segítségével igyekeztünk egyébként témakör, illetve kulcsszavas felvetésekkel egyébként segíteni. Az, hogy miként is lehet már kisgyermekkorban egyébként a jogról beszélgetni, vagy mit is érthetünk az alatt, hogy a jogról beszélgessünk kisgyermekkorban. Talán ezek közül egy néhány példát érdemes lehet megemlítenem. Ilyen témakörök például ugye mondjuk egyik az igazság és az igazságosság kérdései. Például a gyermekekkel lehet beszélgetni akár egy bíró működéséről, vagy a bíróságok működéséről, hogy néz ki egy tárgyalás, hogy néz ki egy tárgyalóterem. Mit is jelent az, hogy igazság vagy igazságtalanság, hogy jönnek be igaz-hamis kérdések, vagy az igazmondás. Ugye itt el lehet azonnal már evezni, nem is tudom, az igazmondó juhász történetéhez, vagy Mátyás király történeteihez, János Vitéz, Kukorica Jancsi esete feldolgozható, behozható a, nem is tudom, a hamarabb utolérik ugye a hazug embert, mint a sánta kutyát fogalomköre, vagy a szólásmondásnak a értelmezési tartománya. De lehet beszélgetni egyébként a jó és a rossz szembeállításáról, tipikusan ide kapcsolódó mesék vagy történetek, nem is tudom, a Hófehérke, vagy a Tom és Jerry, a Hupikék, Törpikék, Hamupipőke, nagyon-nagyon sok téma, vagy történet, vagy mese született ebben a tárgykörben, ahol a jó és a rossz folyamatos harcban áll egymással. De természetesen lehet beszélgetni egyébként komolyabb témákról, akár mondjuk az állam és az igazgatás működéséről, gondolva itt például községek, városok, vármegyék, országok működésére, az Európai Unió működésére, az önkormányzatiság kérdésére, ugye a gyermekek már akár a diák önkormányzatokkal találkozhatnak, mint közvetlenül, mint kormányzatisággal, de egyébként én azt gondolom, hogy gyermekek számára kifejezetten érdekes lehet a jogtörténeti vagy történelmi vonatkozások feldolgozása, Árpádházi királyok, Mohácsi vész, Habsburgok, osztrák-magyar monarchia, trianoni béke, 56-os forradalom és szabadságharc, nagyon-nagyon sok téma ebben a körben is a jog téma körébe vonható, kicsit nyilván tágabban értelmezve, államtudományi vagy jogtudományi kérdéskörök vonatkozásában. És amit már ugye korábban is említettem, egyébként az alapjogok, emberi jogok, egyenlőség, elfogadás témaköre egyébként nagyon inspiratívnak tűnik a gyermekek számára. Számos téma behozható egyébként ebben a tárgykörben is. Itt is csak egy-két kulcsszót tényleg nem akarom hosszúra és bőlére ereszteni, de akár az emberi jogok, a diszkrimináció, a kisebbségek védelme vagy helyzete, élethez való jog, emberi méltóság, szabadságjogok, nőjogok, gyermekjogok, önmegvalósítás, alkotmányok, az alaptörvény, szóval számos, vagy még inkább számtalan kulcsszót és témafelvetést tudnék ebben a témakörben is említeni.
Sok minden van, és azt hiszem, hogy életkorhoz bírtán kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.
Szintén egyetértünk.
Tehát akkor nyilván ezzel lépést kell tartani, és minden szempontból alkalmazkodni kell a jövőben, és különösképpen itt a mesterséges intelligencia fejlődésével, és hát nagyon sok jogi kérdés majd ehhez fog kapcsolódni a jövőben.
Én úgy látom egyébként, hogy a gyermekeket ez a témakör is nagyon nagyban inspirálta egyébként. Fogadtunk nagyon sok olyan pályázatot, ami valóban a mesterséges intelligencia, meg úgy általában korunk, hát hogy is mondjam, vívmányai, kihívásai témakörét dolgozta fel. Nyilván itt ugye gondolhatunk akár a közösségi média, és hogyha ennek ugye a jogi vonatkozásait nézzük, akár a szólásszabadság, a sajtó szabadság kérdésköreire, a véleménynyilvánítás korlátaira és lehetősége, illetve ennek egyáltalán a szabadságára. Véleményem szerint nagyon fontos is egyébként, hogy a gyermekek főleg ebben a felgyorsult közösségi média, meg úgy egyáltalán az internet világában élő generáció, tehát a gyermekek ezzel minél inkább találkozzanak, minél hamarabb és minél fiatalabb korban találkozzanak, fejlődhessenek, és felismerhessék azokat a kockázatokat, vagy akár veszélyeket, kihívásokat is, amiket ez rejt magában, csak így zárójelben megjegyezve, amikre gondolok, akár ugye a kalózkodás, az adathalászat, a hacker támadások, általában az internetes bűnözés és a kibervédelem adta veszélyek, vagy jelentette veszélyek tekintetében.
Egyébként jövőre is meghirdetik a gyermekrajzpályázatot?
Annyit pontosítanék, hogy meghirdetjük legközelebb is, egész pontosan 2 év múlva, 2 évet szervezünk ugyanis a pályázatot. Talán még annyinak van helye említés szintjén, hogy a kezdeményezésünk az nem csupán egy rajzpályázat, hanem ennél egy picit több, és próbálunk, illetve törekszünk többet is adni ezen a területen. Egy gyermektáborral is készülünk egyébként ezen a nyáron, ahol kifejezetten a jog témakörét próbáljuk feldolgozni egyébként a gyermekekkel. Erre most egyébként, ha szabad így pici ilyen reklámhelye zárójelben, vagy idézőjelben meg is nyitottuk egyébként a jelentkezésnek a lehetőségét, és ezt azért tartottam fontosnak kiemelni egyébként, mert hogy mi általunk szervezett keretek között is tervezünk majd a jövőben hasonló kezdeményezéseket egyébként így a jogvilága, illetve a jogsztori tematikáját felhasználva, és nem csak az idei évben, hanem a jövőben is tervezünk egyébként hasonló gyermektáborokat, úgyhogy érdemes ilyen értelemben figyelni majd a közzétételeinket.
Török Csabát, a Pro Veritate Közhasznú Egyesület elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Fenntartással kell fogadni a mesterséges intelligencia által adott válaszokat. Erkölcsi iránymutatást, igazmondást nem érdemes elvárni tőle. Fogalmazott az Inforádiónak adott interjúban a Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatkutató alintézetének alapító igazgatója. Parti Tamás hozzátette, az EMMI-től egyfajta koncentrált indító információhalmazt kaphatunk, de ezt ellenőrizni kell. Mindezek jogi és adatkutatási vonatkozásairól Parti Tamást kérdezte Exterde Tibor.
Ameddig csak játéknak tekintettük, és nem olyan nagyon régen férünk hozzá mi egyszerű emberek a mesterséges intelligencia velünk kommunikáló típusaihoz, addig igazából nem merültek föl a felelősségi kérdések. De azóta, amióta döntéseket alapozunk a válaszára, azóta felmerülnek a felelősségi kérdések.
Ellen kell, hogy mondjak, mert tehát a digitalizáció lényegének a felismerésével sorra születnek meg, vagy születtek meg azok a jogszabályok, amik védik a humán alanyokat. Ilyen például a személyes adatok védelméről szóló szabályhalmaz, aminek az alapja a GDPR Európában, és az erre épülő tagállami szabályozások. Úgyhogy hogy vannak, tehát a jogalkotás az viszonylag korán felismerte ezt a helyzetet, és ugye akkor még nem beszéltünk generatív EMI alkalmazásokról. Nem könnyít a helyzeten az, hogy az európai mesterséges intelligenciáról szóló törvény egy történeti EMI fogalommal dolgozik, tehát mondjuk az 50-es évektől máig beletartozhat minden, ami szofisztikált adatelemzésre való. De hogyha megfigyeljük azt, hogy az EMI-vel kapcsolatos szabályozási pánik mikor alakult ki a világban, az a 2022-23-as évek fordulója, amikor berobbantak a köztudatba a generatív alkalmazások.
Akkor kezdtünk vele először játszani,
amikor már nagyon meggyőzően modellezték az emberi kimeneteket ezek az alkalmazások, és hogyha megnézzük a büntetőjog területét, akkor nagyjából ez az időszak az, amikor a digitális eszközök segítségével elkövetett bűncselekmények is egy nagyot ugrottak.
Tud készíteni pusztán szöveges utasításra élethű filmet azzal a témával, hogy ellopom a szomszéd lovát. És tényleg én vagyok rajta, tényleg én beszélek. Úgy tűnik, és akkor felmerül a kérdés, hogy de hát én nem loptam el a szomszéd lovát, de most mindenki úgy tudja, hogy én loptam el a szomszéd lovát.
Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy fenntartással kell fogadni azt, amit kimenetként kapunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy film, vagy egy fénykép, vagy egy szöveg, aminek egy részét behelyettesítjük egy másikkal. Hanem ezt úgy kell elképzelni, ezt a fajta hamisítást, hogy gyakorlatilag atomi szintről építi föl hogyha átérünk a jog területére és a bizonyításról beszélünk, akkor az atomi szintről építi föl azt a dokumentumot, amit kimenetként megmutat. Tehát sokkal nehezebb detektálni egy hamisítást, mint egyébként a hagyományos digitalizáció előtti időkben, vagy a digitalizáció korábbi szakaszában lehetett.
Azt mondta, hogy ne antropomorfizáljuk a mesterséges intelligenciát. Ezek szerint ő nem tudja, hogy nem szabad rólam olyat állítani, hogy én loptam el a szomszéd lovát?
Tehát ez az alkalmazás, ez nem tud. Megvannak a megfelelő paraméterei, amelynek alapján fölépítették ezt az egyébként nagyon bonyolult neurális hálót, és ez az alkalmazás képes arra, hogy az elétárt, vagy az hozzákapcsolt óriási adathalmazban mintázatokat ismerjen föl, és ezeknek a mintázatoknak az alapján produkálja a kimenetet az utasításnak megfelelően. Tehát erkölcsöt, fair eljárást, igazmondást, ezeket nincs értelme elvárni. Azért mondom, hogy nem így van húzalozva. Válaszadásra van húzalozva. Különböző módon, tehát nagyon sok, van olyan alkalmazás, megint csak nem mondom a nevét, ami rögtön a promptolásra a forrásokat is idézi, ahonnan az információt szerzi. Van olyan, amelyikre külön kell utasítani arra, hogy idézze a forrásokat. És nagyon sokszor előfordul az is, én rendszeresen használok többet is, hogy nem valós forrásokat hivatkozik meg, pusztán az alapján, mert valószínű, hogy a betanító adatbázisban X szerzőtől voltak, nagyon sok művet tartalmazott a betanító adatbázis, és következtet arra, hogy lehet ilyen című munkája is. Én ezzel többször találkoztam, utána jártam, vagy az idézetek. Hogyha idéz valakitől, akkor meg kell kérdezni a forrást, ha megtaláljuk a forrást, megnézzük az idézetet pontosan, előfordul az is, hogy nem pontos az idézet. Sokszor azért nem fontos, mert a szövegkontextus, amiből kimetszi az idézetet, az alkalmazás, a szövegkontextusban már egész mást jelent. Tehát nem azt, amire vonatkozóan idézte, de ez nem hiba, egyszerűen így működik. Ezért mondom azt, hogy az információ, amit az EMI-től kimenetként kapunk, az még nem tudás. Egy indító, magam számára úgy fogalmazom meg, hogy egy koncentrált indító információ halmaz, amit ellenőrizni kell, mert ha ezt tudássá alakítjuk, vagy tudássá akarjuk alakítani, akkor már ebben a kontextusban is egész mást jelenthet, már akár ahhoz képest is, amilyen kontextusban kérdeztem.
Mm-hmm. Okay. Mit kell kezdenünk az olyan régi jogterületekkel, mint mondjuk a szerzői jogok a mesterséges intelligenciánál? Ha emberi teljesítményekből, emberi művekből, emberi hangból, emberi szövegekből tanítják föl, akkor nekem megmaradnak-e a szerzői jogaim, vagy elenyésznek a szerzői jogaim, elolvadnak a sok-sok milliárd más bemenet között?
Én úgy gondolom, hogy a szerzői jogok azok nem, tehát azok érvényesíthetők. Más kérdés, hogy hogyan tudom ezeket érvényesíteni a jogban. Ugye a jogban az egyik fontos tényező az, hogy jogszabály elismer valamit, lehetővé tesz valamit, számon kérhetővé tesz valamit. De a jog viszonyban, főleg akkor, amikor megsértik valakinek a jogait ebben a jogviszonyban, ez ugye egy folyamat, tehát ez nem egy időpillanatban jelentkező jelenség, hanem ez egy folyamat. Amikor ezeket számon akarjuk kérni, az már rengeteg nehézséget vet föl, így a bizonyítás kérdését is. És akkor, amikor óriási adathalmazokon való betanításról beszélünk, tehát számon tartva azt is, hogy magában az alkalmazásban már nem lesznek benne ezek a művek, hanem csak az azok alapján leszűrt paraméterek lesznek benne, következtetni lehet arra, hogy ezt vagy azt a, ennek vagy annak a szerzőnek megsértették a szerző jogait, de ez borzasztó nehéz bizonyítani. Tudomásom szerint a világban két alapvető megközelítés létezik, az egyik Kelet, ugye Kína, a másik pedig az Egyesült Államok, ahol alapvetően másként közelítenek az EMI által produkált kimenetekhez, mint műalkotásokhoz, mint szellemi termékekhez.
De például az EMI nem tudná eladni azt sikerrel saját műalkotásnak, hogy mondjuk írj egy verset a favágásról, hogy vágom a fát hűvös halomba, fényesül a görcse sikongva, bársonyon futnak perceim, és ezzel kiállna, és én vagyok a József Attila, akkor eszembe juthatna azt, hogy érvényesítsem, hogy álljon meg a menet. Ezt a zseniális sort, ezt én írtam. És elmehetnék a bíróságra pereskedni?
Úgy gondolom, hogy itt nagyobb eséllyel lehetne indulni, mert bizonyítható az eredeti származása a műnek, és ha ezt kimenetként kapom, akkor esetleg valószínűsíthető az, hogy ezen hogy a betanító adatbázisban is szerepelt a mű, úgyhogy esetleg én nem járultam hozzá. De ez egy borzasztó nehéz bizonyítási kérdés, de visszatérve elhangzott a kérdésben egy olyan elem is, hogy eladhatná-e az EMI. Szerencsére nem jogalany az EMI. Tehát nem tud úgy önállóan föllépni, mint egy egy természetes személy vagy egy cég a jogviszonyokban.
Nem tud számlát adni, nem tud szerződést.
Igen, az lenne a következő lépés. Tehát nem jogalany. Következésképp olyan, mint egy autó, akinek van egy használója. Ide kapcsolódik az is, hogy ezt a használót, ezt is sokszor nagyon nehéz azonosítani. Tehát a mesterséges intelligencia szerzői jogokkal kapcsolatos kölcsönhatásai, azok nagyon-nagyon bonyolultá teszik a szerzői jogok számon kérését.
És akkor még itt vannak a mesterséges intelligencia üzemeltetéséből, hogy más nem mondjuk a veszélyes üzemekben történő üzemeltetéséről szóló felelősségi kérdések. Megbolondul az önvezető autón, balesetet csinál. Ki megy a bíróságra? Elon Muskot fogják bevinni a rendőrök, vagy ki?
Nagyon sok kollégám erre azt mondja, hogy a veszélyes üzem szabályai szerint ez jól kezelhető, ez a kérdés. De gyanítom, hogy pont azért, mert bizonyos autonómiája van ezeknek a rendszereknek, az önvezető autóknál, ezt megint csak sokkal nehezebb lesz majd kiboncolni, mint egy hagyományos digitális eszközökkel el nem látott autó esetében.
Azt fogják velem aláíratni az autókereskedésben, hogy a mesterséges intelligencia üzemeltetéséből eredő károkért én, mint üzemeltető vagyok felelős, pont.
Nagyon valószínű, de nem feltétlenül ez fog történni. Ugyanis tehát nagyon gyorsan fejlődik ez a terület is, a használata is gyorsan fejlődik. Ebből nyilván ez a folyamat kitermel olyan problémákat, amire muszáj reagálni, és a jognak egyre gyorsabban kell reagálni ezekre a jelenségekre. Úgyhogy nem könnyű ezt megítélni jogászként sem, de ha ide köthetjük azt, hogy a jog és az EMI milyen kapcsolatban áll egymással, és hogyha jogi adatbázisokon tanítjuk az EMI-t, akkor arra kell figyelnünk, hogy ott gyakorlatilag ugyanezt történik. Tehát van egy adatbázis, amin betanul egy ilyen ágens, ebből nagyon koncentrált információhalmazt tud elénk tárni, amiből kiindulhatunk, és amit tudunk adaptálni a jelenre, a folyamatos jelenre gondolok, ami percről percre változik, és ebben folyamatosan támogatást nyújthat nekünk az EMI alkalmazás is, de nagyon kritikusan kell kezelnünk. És tudnunk kell azt, hogy amit itt kapunk, az pusztán információ.
Bocsánat, de akkor hogy fog tudni az EMI nekem jogi ügyekben segíteni, ha azt mondja, hogy nincsen erkölcse? A jog meg, hát úgy tanultuk, hogy a jó és a méltányos művészete. Akkor hogy, Ulpiánostól,
nagyon jó a kérdés,
hogy fog
jó
tudni
kérdés.
Ebben se, hogy fog tudni segíteni egyességet kötni, aminek az a lényege, hogy méltányos legyen?
Én úgy gondolom, hogy az EMI-nek, tehát a mesterséges intelligenciához, mint technológiához minden természetes személynek megvan a saját útja. Tehát mivel a jog, a gazdaság, a vallás és az összes társadalmi rendszert alkotó alrendszer, az egy humán játéktér. És mindegyik humán alanyok kölcsönhatásán alapul. A jog is. Tehát a jogban is a jogviszony az egy humán környezetben, humán interakciókon alapul, és humán interakciók alapján történik, azaz fejlődik a jog. Na most, ha egy ilyen rendszerbe bekapcsolódik egy ilyen alkalmazás, akkor amíg ez humán rendszer marad, addig a humán tényező lesz az alapvető. A humán elem mellett jelenik meg információs előnyként az, amit egy EMI adhat. Na most, ha egy sima jogviszonyt nézünk, ahol ketten vannak, mondjuk egy adásvételi szerződést, van két jogalany. Mindegyiknek lehetősége van arra, hogy EMI támogatást vegyen igénybe. De vajon hogyan fogják promptolni? Kicsikét, többé-kevésbé mindegyiknek mások az érdekei, mindkét fél más-más elvárásokkal közelít a szerződéshez.
Persze van azt promptolja, hogy szedd el a gatyáját is, én meg azt promptolom, hogy legyen méltányos az üzlet, akkor biztos, hogy ő fog nyerni.
Nem feltétlenül, mert ha mind a két felet támogatja egy EMI alkalmazás, akkor a promptokra ezek valószínű különböző válaszokat. Tehát hol tartunk? Ugyanannál a humán problémánál tartunk, csak felkészültebbek lesznek a humán elemek arra, hogy ezt a problémát megoldják, mert több információ lesz előttük ahhoz képest, amit ők ugye első lát, vagy egy hosszabb felkészülés után is össze tudnak szenni. Vagy kevesebb. Mert lehet, hogy, és ugye ez is nagyon gyakran előfordul, hiszen a világ az exponenciális mértékben változik, és ezt muszáj tudomásul vennünk, hiszen ha összehasonlítjuk, hogy például azt, hogy 5 éve hány szerződés kötött minket a külvilághoz, és hogy most, akkor arra fogunk rájönni, hogy összehasonlíthatatlanul több, és összehasonlíthatatlanul bonyolultabbak lettek a jogviszonyaink. Pusztán azért, mert a világ egyre több helyen kapcsolódik össze, ez egy természetes jelenség. Na most ebben az információ halmazban megfelelő információt és rövid idő alatt összegyűjteni, az egy nagyon komoly feladat.
Parti Tamás közjegyzőt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutató Alintézetének alapító igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Roszkonyi Ádám vagyok.